Guten Morgen, Brüder und Schwestern, hier, die ihr uns hier besucht habt und die uns hier versammelt haben. Wir grüßen euch in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Möge der Herr uns reichlich segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Denn ich denke, wir sind mit Erwartung gekommen, um von ihm auch Segen zu empfangen. Dass wir nicht einfach nur kommen, weil es eine vielleicht schöne Veranstaltung ist, sondern dass wir eine Erwartung mitbringen, dass der Herr uns segnet, dass er seine Verheißungen, die er gegeben hat, auch an uns und in uns in Erfüllung bringt. Auch die, die sich zugeschaltet haben, heißen wir auf das Herzlichste willkommen. Möge der Herr auch dort, wo sein Wort hinkommt, das ausrichten, wozu es gesandt wird. Und auch wir haben viele Grüße hier mitgeteilt bekommen in der verschiedensten Form und grüßen auch alle, die sich zugeschaltet haben, von dieser Stelle aus auf das Herzlichste. Und ich bin davon überzeugt, dass wir nicht nur einfach da sind, sondern dass wir im Geiste, mit dem Geiste Gottes verbunden sind. Und dass überall dort, wo sich seine Kinder versammeln, auch der Herr gegenwärtig ist und auch segnet und auch hilft, wo Hilfe notwendig ist. Im Besonderen möchten wir einen Bruder hier aus dem Kongo willkommen heißen, Bruder Gasonga, und sonst andere Brüder, die sich uns gemeldet haben und Grüße ausgerichtet haben. Wir teilen sie euch jetzt so mit, dass auch ihr es mitbekommt, dass nicht nur wir, wenn die Informationen zu uns kommen. Ich bin davon überzeugt, wir sind verbunden durch den Geist Gottes, durch seinen Heiligen Geist. Möge der Herr uns auch heute reichlich segnen aus dem Reichtum seiner Gnade, denn wir erwarten, dass er wiederkommt, dass er bald wiederkommt. Und die Zeichen der Zeit sprechen eine sehr deutliche Sprache, dass es nicht mehr allzu lange sein wird. Dass wir wissen, dass er wiederkommt, das ist das eine. Aber dass wir bereit wären, wenn er kommt, dass wir dabei sind, das ist das Wichtigste. Das Wissen alleine bringt nicht viel. Denn viele wissen viel und wenn es darauf ankommt, weiß man nichts. Uns ist Gnade zuteil geworden, dass wir nicht nur unseren Kopf benutzen, dass es nicht nur ein Wissen ist, sondern dass es eine Zuversicht ist, im Herzen tief verankert, dass uns Rettung zuteil geworden ist, dass wir das Wort, was in dieser Zeit an uns ergangen ist, auch angenommen haben. Möge der Herr uns segnen. Wir wollen gemeinsam zwei Lieder singen. Als erstes Lied Nummer 29 aus dem Heftchen hier. Nummer 29, O herrlicher Retter, mein König, mein Herr. Thank you. Ja, so ist es wirklich, dass wir es nicht nur gesungen haben, sondern dass wir es auch glauben. Wie ruht da die Seele so gut? Wenn wir den Ruhplatz gefunden haben, dann sollte uns nichts, was von außen auf uns einwirkt, aus der Ruhe, in die wir doch wohl eingekehrt sind, herausbringen, sondern dass wir den festen Stand bei ihm und in ihm haben. Als zweites Lied lasst uns Lied 31 anstimmen. O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Lied 31. Den Herrn. Und wir sind dazu aufgefordert. Denn wenn wir irgendjemandem irgendetwas geben, schenken, dann derjenige, wenn er aufrichtig und vernünftig ist, sagt er Dankeschön. Und weil uns aber solch ein Erlösungswerk geschenkt worden ist, was bleibt uns dann übrig? Unseres Weges gehen, es vergessen? Nein. Dann gehört ihm der Dank für das, was er am Kreuz für uns getan hat. Wir haben es gesungen. Dankeschön. Wie groß ist seine Liebe? Wie groß ist sein Tun? Wie groß unsere Freude, in Jesus zu ruhen? Das ist das Ergebnis davon. Seine große Liebe und sein großes Tun und unsere Liebe zu ihm. Wir dürfen wirklich froh und dankbar sein. Auch wenn manche Dinge auf uns einwirken, die uns nicht gefallen. Ja, das Leben ist nicht leicht, dieses Leben. Aber wir erwarten doch ein herrliches Leben, das ewige Leben. Und darauf streben wir doch zu, dass der Herr uns wirklich, so wie er es verheißen hat und so wie es den Jüngern mitgeteilt worden ist, in derselben Weise, wie er aufgefahren ist, er wiederkommen wird, um uns zu sich zu nehmen. Dann werden wir von diesem Leid, was hier auf Erden sich überall anbahnt, nichts mehr mitbekommen. Dann sind wir bei ihm. Dann sind wir wirklich erlöst. Nur heute ist es unsere Sache, ihm zu danken dafür, dass er so Großes an uns getan hat. Dass er uns das Wort, was ergangen ist, geoffenbart hat. Dass wir es nicht nur wissen und die Zusammenhänge zusammenknüpfen, sondern dass es in unseren Herzen lebendig ist. Denn der Buchstabe alleine ist tot, wenn er nicht mit dem Geist zusammenkommt. Und da möchte ich kurz ein Beispiel geben von der Frau von Elia, oder Elisa war es, die nur noch Mehl und Öl hatte und es zusammengemengt hat. Und dieses Verhältnis Mehl und Öl war so genau, dass dadurch ein Kuchen, ein Brot zusammengekommen ist. Und mir ist der Gedanke gekommen, wir haben das Wort als Brot bekommen und wir haben den Geist bekommen. Und dieses Verhältnis zueinander, das stimmt. Da ist nicht zu viel Mehl und da ist auch nicht zu viel Öl, sondern das ist solch eine Konsistenz, dass wir davon leben können. Und das ist doch das, was uns wirklich Freude machen soll, dass wir diese lebendige Speise bekommen haben und dass wir, solange die Zeit andauert, nicht verhungern werden, sondern in dieser Zeit von ihm gespeist werden und er uns dann zu sich nimmt. Man kann in vieles eingehen, auch in die Lieder, die wir gesungen haben als Sänger. Ihr habt sie mitbekommen, mitgehört. Und schön wäre es, ist mir aufgefallen, wenn wir als Sänger singen, dass die Übersetzer auch unseren Gästen dann den Text mit übersetzen. Wenn Bücher fehlen, werden wir sie nachreichen. Das nur nebenbei. Ich möchte uns Psalm 40 lesen. Psalm 40. Hier heißt es Dank- und Bittgebet. Psalm 40. Geduldig hatte ich des Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich heraus aus der Grube des Unheils, aus dem schlammigen Sumpf und stellte meine Füße auf Felsengrund. Verlieh meinen Schritten Festigkeit. Er legte ein neues Lied mir in den Mund, einen Lobgesang auf unseren Gott. Das werden viele sehen und Ehrfurcht fühlen und Vertrauen fassen zum Herrn. Glückselig der Mann, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt, der es nicht mit den Stolzen hält und nicht mit den treulosen Lügenfreunden. Zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, und deine Heilsgedanken mit uns, o Herr, mein Gott. Dir ist nichts zu vergleichen. Wollte ich von ihnen reden, sie verkünden, sie übersteigen jede Zahl. An Schlacht- und Speisopfern hast du keinen Gefallen. Doch offene Ohren hast du mir gegeben. Nach Brandopfer und Sündopfern trägst du kein Verlangen. Da habe ich gesagt, siehe, hier bin ich. In der Rolle des Buches, da steht geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist mir tief ins Herz geschrieben. Von deiner Gerechtigkeit habe ich in großer Versammlung gesprochen. Siehe, meine Lippen habe ich nicht Einhalt geboten. Du selbst, Herr, weißt es. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen in meinem Herzen. Von deiner Treue und Hilfe laut geredet. Ich habe deine Gnade und Wahrheit nicht verschwiegen vor der großen Versammlung. So wirst du, Herr, mir dein Erbarmen nicht versagen. Deine Gnade und Wahrheit werden stets mich behüten. Denn Leiden ohne Zahl umringen mich, meine Sünden haben mich ereilt, unübersehbar. Zahlreich sind sie als die Haare meines Hauptes. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes. Und der Mut ist mir geschwunden. Lass dir's gefallen, o Herr, mich zu retten. Eile, o Herr, zu meiner Hilfe herbei. Lass sie allesamt beschämt und schamrot werden, die nach dem Leben mir stehen, um es wegzuraffen. Lass mit Schande beladen da abziehen, die mein Unglück wünschen. Erschaudern müssen ob ihrer Schmach, die über mich rufen, ha ha, ha ha. Laut jubeln und deiner sich freuen, alle, die dich suchen. Lass jubeln und deiner sich freuen, die dich suchen. Lass alle, die nach deinem Heil verlangen, immerdar bekennen, groß ist der Herr. Auch in unserer Zeit. Auch wenn wir diesen kurzen Abschnitt mitgelesen haben, wie unsere Sünden uns belastet haben. Aber dafür ist der Herr gekommen, um uns aus diesem allem herauszuholen, uns zu erkaufen, uns frei zu kaufen, dass der Feind kein Anrecht an uns hat, sondern dass wir frei ausgehen dürfen als Gerettete, als Geheiligte, als Geliebte. Dank sei dem Herrn für seine Gnade und für seine Treue. Lasst uns aufstehen und dem Herrn diesen Gottesdienst, diesen Tag hinlegen. Himmlischer Vater, Dank sei dir für deine Gnade und für deine Treue. Auch für diese Morgenstunde, wir haben uns eingefunden, um dein Wort zu hören, um es in unseren Herzen aufzunehmen, es zu bewegen, o Herr. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass es nicht nur im Verstande ist, sondern dass du es tief hineingepflanzt hast in unsere Herzen, dass es durch deinen Heiligen Geist uns auch geoffenbart worden ist, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen und preise deinen heiligen Namen. Bitte dich auch um Segen für uns hier, die wir uns versammelt haben an diesem Orte und überall dort, wo sich deine Kinder versammelt haben, um dein Wort sich scharen, Herr. Segne du, hilf du, heile, befreie. Ich sage dir Dank dafür und preise deinen heiligen Namen. Halleluja. Amen. Amen.
Ez az igehirdetés elhangzott 1989. október 15-én. A téma Branham testvér prédikációjának bibliai besorolása, bevezetés a hét pecsétben. Isten megbízásával ígét hirdett Frank testvér. Az a gondolatom támadt, hogy csak egy lépés van Jézushoz. De hány ezer lépést tesznek meg az emberek, hogy elmeneküljenek tőle, eltávolodjanak, mert nem akarnak hozzá jönni? Egy lépés hozzá, sok-sok lépés eltávolodni tőle. Áldott az, aki magába száll, megtorpan, megfordul, és megteszi ezt az egy lépést, ezt az egyet, ami számít, ami igazán döntő, ezt az egy lépést az Úrhoz. És ehhez még egy gondolat. Istenünkkel csak ott lehet találkozni, ahol ő találkozott velünk, és ez a Krisztusban van. Ő az út, az igazság és az élet. Senki sem kerülheti előt, hiszen ő az ajtó, ő minden. Aki el szeretné kerülni őt, nem veszi figyelembe, az nem fog sikerrel járni. De aki hozzájön, az kegyelmet, bocsánatot és üdvösséget talál. Szeretettel üdvözölni szeretnék mindenkit az Úr drága nevében. Eredeti tervem szerint ma az Egyesült Államokban kellett volna lennem. Mégis most itt vagyok, és mindent úgy veszünk, ahogy jön. Abban a bizalomban, sőt abban a bizonyosságban, hogy az Úr az Úrnak mindannyiunkkal megvan az útja. Minél közelebb érkezik az Úr eljövetelének ideje, annál bensőségesebb bennünk a vágy, hogy megtegyük azt, amit Isten szeretne, hogy meg legyen téve. Megtalálni azt a helyet, amelyet ő szánt nekünk. Részt venni abban, amit ő végez, cselekszik. Nem csak Isten országáról beszélni, hanem Isten országának egy része lenni. Nem csak arról prédikálni, hogy az ő akaratát megtegyük, hanem örömmel felismerni, és azután tenni is azt. Csak hogy mielőtt megtehetnénk, azt tudnunk kell, mi van Isten szándékában, mi az ő terve. Legyen, hogy az Úr felhasználja ezt a délelőtti órát arra, hogy a megszentelődés és az odaszentelődés órájává váljon. Hogy mindannyian megújítsuk a vele kötött szövetségünket, megerősödjünk a hitben, sőt felépüljünk a legszentebb hit alapjain, hogy a Szent Szellemben imádkozhassunk. Micsoda felhívás ez mindannyiunk számára, a Róma 15. fejezetének első verse. Nekünk, akik erősek vagyunk. Nos, ki érzi magát mindig erősnek? Nem igazán sokan. A legtöbben gyengének érzik magukat. Mégis léteznek olyanok is, akik felismerik, vagy tudják, hogy Isten erőssé tette őket. Nekik aztán azt is tudniuk kellene, hogy akit Isten erőssé tett, akkor nem azért, hogy lenézzenek a gyengékre, hanem hogy szolgáljuk őket. Segítsünk nekik. Nekünk, akik erősek vagyunk, az a kötelességünk, hogy hordozzuk azok gyengeségét, akik nem olyan erősek, és ne gondolkodjunk önmagunkról kedvezően, vagy önelégedettséggel. Nem, hanem mindenki közülünk éljen a fele barátja kedvére, az ő javára és az ő felépülésére. Pál apostol azt írja a korintusiaknak, hogy az ajándékok és a szolgálatok a felépítésünkre lettek adva. Az Efézus beliekhez írt levelének 4. fejezetében a 11. versétől azt írja, hogy Isten a felépítésre rendelte el a szolgálatokat a gyülekezetben, azért, hogy a gyülekezet alkalmassá legyen téve a megbízatás a szolgálat teljesítésére. Itt az van intézve hozzánk, hogy ne önmagunknak éljünk, hanem egymásért. És mindenkivel a legjobbat tartsuk szem előtt. A 3. versben pedig ez áll tovább. Mert Krisztus sem azért élt, hogy önmagának tetszésére legyen, hanem ahogy meg van írva. A téged gyalázók gyalázkodása én rám zúdultak. Ha tehát az, ami másokat ér, ránk verődik vissza. Mi legyen akkor? Hogyan kezeljük ezt a helyzetet? Ahogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében meg van írva, hogy részben szenvedtünk, részben pedig osztoztunk azok sorsában, akik szenvedtek, és sokféle megpróbáltatáson kellett átmenniük. Itt az van intézve hozzánk a téged gyalázók gyalázkodása. zúdultak én rám. Amennyiben az, ami valaki mást érint, rád zúdul, hogyan kezeled, hogyan viselkedsz? Bár csak meg lenne bennünk Jézus gondolkodás módja, az ő beállítottsága minden tekintetben. A 4. versben ez áll. Így tehát minden, ami az idők előtt meg lett írva, ami tanúságunkra lett megírva azért, hogy álhatatos kitartással és azzal a vigasztalással, amelyet a szentírások nyújtanak, megőrizzük, kitartsunk a reménység mellett. Az Isten pedig, akitől az álhatatos kitartás és a vigasztalás származik, segítsen meg benneteket abban, hogy egy véleményen legyetek egymás között a Krisztus Jézus módjára, és egységes gondolkodásmóddal vagy érzülettel rendelkezzetek. Ez a vers és az abban kifejezett gondolat is nagyon fontos. Egy egyetértő gondoskodásmód, ragaszkodva a béke kötelékéhez, és az egység a szellemben, a béke kötelékén keresztül, ez legyen mindig a motiváció a szívünkben. Néha szét lehet rombolni a szellem egységét egy tanítás árán, de végül is a szeretet diadalmaskodni fog. És ennél fogva eszembe jut, amit Branham testvér mondott, amikor még életében átkerült már a túlvilágra, meglátta a paradicsomot, és az üdvözültek millióit tekintetbe vehette. És aztán egy hang hangosan így szólt: csak a tökéletes szeretet jut be ide. Aztán hirtelen ezt hallotta: mindenkit, akit te szerettél, és aki téged szeretett, Isten neked adta itt. Isten kinyilatkoztatta az ő szeretetét Krisztusban, mert így van megírva, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta arra, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi, akikre átruházódott a megbékélés szolgálata, azt a szeretetet hirdetjük, amely a Golgotán lett nyilvánvalóvá, nevezetesen az Isten szeretetét, amely a megbocsájtás, a megváltás, az üdvösség és a kegyelem által megadott mindazoknak, akik az Úrhoz jönnek. És amennyiben itt meg van írva, hogy Krisztus módjára egy egyetértő érzülettel kell lennünk egymás iránt. Mi áll a 133. Zsoltárban? Nézzétek, milyen szép és bájos, vagy szeretetre méltó, amikor az atyafiak egyetértően laknak együtt. Ide Isten már is megadta az ő áldását, ott ugyanis, ahol Isten létre tudott hozni egy valódi egységet, és mindenki félretette önmagát, az ő sajátosságait és vágyait azért, hogy az Úr mindannyiunkban elérje az ő fennhatóságát. A 6. versben pedig, amit szeretnék felolvasni, ez áll, hogy egyöntetően és egy szájjal magasztalhassátok a mi Urunk Jézus Krisztusunk, Istenét és Atyát. Csak ott, ahol ez a szellem által előidézett egység létrejön, ahol az erősek hordozzák a gyengéket, ahol azoknak a sértései, akik másokat bántanak, rád hárulnak, és te befogadod őket, részt veszel belőle, a másik részévé válsz, mert hiszen egy egységbe lettünk összeillesztve, mint az Úr teste. Sok tag, egy fej, egy test, összetartva az isteni szeretet kötelékével. És ha itt az van megírva, hogy legyetek egymás között a Krisztus Jézus módjára egy egységes gondolkodás móddal vagy érzülettel, úgy van megírva ott, hogy az a gondolkodásmód vagy érzület lakozzon mindannyiotokban, mint amely Jézus Krisztusban volt. Amennyiben Krisztust nem csak a szánkban hordozzuk, hanem a szívünkben, az életünkben van, ha Krisztus, a dicsőség reménysége bennünk van, és fel lettünk kenve a Szent Szellemmel, akkor ennek nyilvánvalóvá kell válnia. Jézus Krisztus lénye nyilvánvalóvá kell váljon, és nyilvánvalóvá is válik. Aztán akkor nem másoktól várjuk el, hanem másoknak adjuk, vagy példát mutatunk. Általában nálunk hívőknél úgy van, hogy másoktól mindent elvárunk, de magunk nem járulunk hozzá azzal, amivel valójában hozzá kellene járulnunk. Elvárjuk, hogy mindenki örüljön velünk, mosolyogjon, különben úgy gondoljuk, hogy nem kedvelnek minket, ugye? De nem kérdezzük meg magunktól, hogy nekünk megvan-e egy mosolyunk mások számára. Ki volt az? Néhány napja a szeretett testvérünk odajött hozzám, és azt mondja, Frank testvér, az volt a benyomásom, hogy figyelembevétel nélkül elmentél mellettem. Ő itt van a teremben, szeretett testvérünk. Kinyújtottam a kezem feléje, és egyszerűen tovább kinyújtottam a kezemet, vagy felé nyújtottam, és te egyszerűen tovább mentél, mondja ő. Egyszerűen nem vettem észre, ennyi volt az egész. Szemeimmel nem vagyok én sem mindenütt, azért tudnotok kell, hogy szándékosan nem teszek ilyet. Ha egy testvér kinyújtja felém a kezét, mindkét kezemet kinyújtom felé vissza, mindkettőt, szívemből. De milyen gyorsan keletkezhet egy félreértés. Ajándékozom meg Isten kegyelemmel, hogy minden tekintetben, hogy még a félreértések is tisztázódjanak és eloszoljanak, hogy Isten megállthasson mindannyiunkat, és pedig úgy, hogy egyöntetően, egy szájjal magasztalhassuk a mi Urunk Jézus Krisztusunk Istenét és Atyát. Ott, ahol egy Isten által kimunkált egyöntetűség, azaz egymás közötti egyetértés van, egy hangon, egy szájjal imádkozunk, vagyis nem egymás után libasorban, hanem együtt felemeljük hangunkat, és senki sem veszi zokon, mert mindenki részt vesz benne. Az mindig úgy van, hogy az ember azokat a dolgokat veszi zokon, amelyekben nem vesz részt. Ha részt veszünk az imádságban, nem botránkozunk meg. Ha nem veszünk részt, akkor azt gondolhatjuk, hogy nos, ez másképp is lehetne. Ha részt veszünk, akkor nincs időnk más gondolatokra. Éppen ellenkezőleg, mi is egy része vagyunk a dolognak, és dicsérjük az Urat, a mi Istenünket. Aztán nincs időnk azon gondolkodni sem, hogy túl hangos-e vagy túl halk. Egyáltalán nem, hanem egy hangulat felemeljük a hangukat, és egy hangulat magasztaljuk Isten, úgy, ahogy az ő tetszésére van. Hadd olvassunk el további bibliai idézeteket az első Timóteusból. Az első Timóteus első fejezetéből. Timóteus első fejezet, a harmadik verstől talán a hetedik versig. Mielőtt elutaztam volna Macedóniába, felkértelek téged arra, hogy maradj még egy ideig Efézusban azért, hogy megparancsold bizonyos embereknek, hogy ne terjesszenek elő idegen tanításokat, és ne foglalkozzanak mesékkel és végtelen genealógiákkal, amelyek inkább szőrszál hasogató vizsgálódásokra adnak okot, semmint egy Isten gondviselőjének hűséges, hatékonyan végrehajtó munkájára. Tegnap egy csodálatos éneket énekeltek itt az énekesek a szeretetről, amely mindig megmarad. És itt azt ír a Pál apostol az ötödik versben a munkatársának, az üdvösség hirdetésének végső célja azonban a tiszta szívből fakadó és jó lelkiismeretből fakadó, őszinte, nem színlelt hitből fakadó szeretet. Nem csak egy dolognak kell helyesnek lennie, hanem mindennek helyesnek kell lennie. A szívnek, a szeretetnek, a tanításnak, az íge hirdetésnek, mindennek összhangban kell lennie Istennel és Isten szavával. Amennyiben a szív tiszta, nincsenek öngerjesztő motívumok, nincs önzés, egoizmus, semmi egyéb ebből, csak a szabad íge hirdetés Isten szeretetében. Az üdvösség hirdetésének végső célja azonban a tiszta szívből fakadó és jó lelkiismeretből fakadó, őszinte, nem színlelt, hitből fakadó szeretet. Talán úgy van, hogy mindent fabrikálni lehet, még a hitet is. A hitbe bele tudja magát hajtani az ember, mint egy megszállott. Hogy lesz-e belőle valami, azt még ki kell várni, vagy pedig magára hagyni. Isten egy olyan hitet akar kieszközölni belőlünk, amely az ígéből, az írásból fakadjon. Egy olyan hitet, amely a prédikációból fakad, és egy olyan prédikációt, amely az ígéből fakad, hogy összekötésbe kerüljünk Istennel, és ne csak színleljük a hitet, hanem valóban meglegyen bennünk. Akkor igenis, Isten vissza fogja igazolni az ő ígét, és a prédikációból fakadó hit egy élő hit. Mert az íge is élő. És amennyiben az íge hirdetve van, és mi hallgatjuk az íge hirdetését, akkor a hit egy élő hit, amely tiszta szívből és jó lelkiismeretből fakad, és semmi köze a megtévesztéshez vagy a képmutatáshoz. Ezt nem kritika céljából mondom, mert nagyon sok lemaradásunk van. És mit kívánnánk jobban, mint hogy Isten már is tanácsot adjon és cselekedjen, megmentsen és meggyógyítson nagy mértékben. Mégis ezt megállapítottam az összes nagy evangélisták esetében. Amennyiben az emberek meggyógyultak, akkor jól érezték magukat, mert azt hitték, hogy Isten felhasználta őket erre. És amennyire az emberek nem gyógyultak meg, akkor elhárították a felelősséget magukról, azaz az érintett személyre hárították a hibát. Akkor egyszerűen a beteg hitének hiánya volt az oka. Ellenben, ha a dolog sikerült, akkor szívesen átvette a felelősséget az előadó, a szereplő, mondom én. Ha pedig nem sikerült, akkor a másik volt a hibás, a kudarcért. És ez nem lehet így. El kell jutnunk odáig, hogy egészen őszinték legyünk Isten előtt, és ne a másikban keressük a hibát, hanem önmagunkban. És ez néha, amint tudjátok, a Jakab 5. fejezetében ez áll, és a hitből fakadó imádság fogja felsegíteni a beteget. Nem a beteg imádsága, hanem a vének imádsága. A vének imádságba a hitből fakadó imádság segíteni fog a betegen, és Isten felemeli őt. Isten embereket használ. Nem ritka eset, ha valaki beteg, akkor már nem tud igazán hinni sem. Aztán szüksége van másokra, mint a négy ember esetében, akik leengedték a megbénult embert az Úr lábai elé, felemelték a tetőt, és azon keresztül tették. És az Úr nem az emberre nézett, a betegre legelőször, hanem feltekintett a tetőre, és megvan írva, amikor látta azok emberek hitét, amikor látta, akik leeresztették ezt az embert. Csak azután szólt az emberhez, gyógyulj meg, és meggyógyult. Tehát Isten ki kell eszközölje bennünk a hitet, hogy együtt tudjunk hinni a betegekért, az elveszettekért, hogy a hit ki legyen eszközölve bennünk a prédikáció által azért, hogy másoknak szolgálhassunk. A 6. versben ez áll tovább. Néhányan eltévedtek, és üres fecsegéshez folyamodtak. Tanítani akarnak a törvényről annélkül, hogy rendelkeznének a szükséges megértéssel, a tisztán látással ahhoz, amit előadnak. Ez egyszerűen nagyon fontos. Nyilván Rusz testvér mondta azt tegnap este, vagy talán ma reggel, bármikor, az idő olyan gyorsan tellik. Tudni kell olvasni a rajzokat. Ha valaki építeni akar, minden építőmunkásnak, aki egy építkezésen dolgozik, képes kell legyen arra, hogy egy rajzot elolvasson. Legyen az kőműves, legyen a villanyszerelő, mindannyian képesek kell legyenek egy rajzot olvasni. vagy legyen az a vízvezeték szerelő, mindannyian jártasak kell legyenek a dolgukban. Így van az Isten országában. Mózesről az van írva, és mindent annak mintaképe szerint készített, ahogy meg lett mutatva neki a Szent Hegyen. Volt egy mintaképe, és ezt is elmondtuk. A gyülekezet mintaképe az új szövetségben az ős keresztény gyülekezet volt. A bemerítkezés mintaképe az ős keresztények által végzett keresztség volt. A tanítás mintaképe az ős kereszténység tanítása. Nem jöhet más szóba, a minta meg lett adva az elején, és most vegye mindenki figyelembe, hogyan épít rá tovább. Csak vigyázzunk, hogy ne fából, szalmából és tardóból építsünk, hanem építsünk arra a szent alapra, azzal, ami megállja a helyét, amikor a tűzben feltároló ítélet napja lezárja ezt a próbát, vagy bevezeti ezt a próbát. Itt ez áll írva, tanítani akarnak anélkül, hogy megértésük lenne a felől, amit tanítani akarnak. Csak egy pont létezik, ahol ki van mondva a figyelmeztetés a Jakab levelében, hogy ne tolakodjon mindenki arra, hogy tanító legyen. Nem az van írva, hogy ne tolakodjon mindenki arra, hogy evangélista legyen, vagy ilyesmi, hanem ott ez áll, mert mi tanítók egy annál szigorúbb ítéletet fogunk kapni. Jézus azt mondja, ha valaki érvényteleníti azokat a dolgokat, amelyeket én hirdettem, vagy mondtam, és másképpen tanítja az embereket, az kicsiny lesz a mennyek országában. Hol van ez megírva? A hegyi beszédben. Ki tudja a verset megadni? Valahol meg kell legyen írva, természetesen. A Máté 5. fejezetet 19. versében, talán el kellene olvasnunk már a 18. verset is hozzá. Mert bizony valószerűen mondom néktek, amíg az ég és a föld el nem múlik a törvényből, egy jóta vagy egy pont sem múlik el, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát ezek közül, a parancsolatok közül egyet is megszeg, még ha csak a legkisebbet is, és ennek megfelelően tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ám de aki cselekszi és tanítja azokat, az nagy lesz a mennyek országában. Nekünk nincs jogunk valamit is hatályon kívül helyezni. Csak az a jogunk van, hogy megtegyük, ami parancsba lett adva nekünk, hiszen az Úr őrködik az ő szava felett, hogy beteljesítse azt. Hányszor megpróbáltak a testvérek tanítást adni olyan dolgokról, amelyet maguk nem értettek meg. És így keletkeznek a téptanítások, így keletkeznek olyan tanok, amelyek nem állják meg a helyüket a Szentírásban. Tudjátok, hogy milyen gyorsan történik ez. Amikor Jézus azt mondta Jánosnak, ha azt akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, Ha azt akarom, nos igen, és akarta, ha azt akarom, és már is ott áll a Szentírásban, hogy egy tanítás keletkezett ebből, miszerint ő nem fog meghalni. Ez a tanítvány nem fog meghalni. Egyszerűen félreértették. Egy tanítást hoztak létre egy kijelentésből, és a tanításnak semmi helye nem volt ott. Jobb lett volna, ha jobban odafigyeltek volna, és nem értelmezik a mondottakat, hanem hagyják a dolgot helyben nyugodni. Valóban nagyon komolyan gondolok a testvéreinkre, és nem ültetem magam bírói székpennél fogva, nem állok bíróként ezek felett a dolgok felett, és nem játszom a bírót. Ám mivel ma reggel csak magunk között vagyunk, hadd tisztázzak egy pontot csak, amely mindazok esetében tisztázva kell legyen, akik Branham testvér szolgálatra hivatkoznak. Szívből hisszük, hogy mindaz, amit Isten tesz, az ő ígéje szerint történik, és ugyanígy hisszük azt is, hogy nem lehet minden kijelentésből egy tanítást csinálni. A következőket olvasom itt. Ez a bevezetés, bocsássatok meg, ha röviden kitérek rá, A két prédikáció a hét pecsét felnyitásáról március 1963-ban, és itt az van írva a 76. oldalon a bevezetésben, ez a két prédikáció. Itt van a következő leírva. A hét pecséttel lezárt könyv ugyanabban az időben lesz kinyilatkoztatva, mint a hét mennydörgés a jelenések 10-ből. Hadd nyissuk meg a jelenések 10-et, hogy lássátok az összefüggést, mielőtt tovább mennénk. Ez a végidőre vonatkozik. Akkor aztán jön a jelenések 10 első versének idézete. Erre felláttam egy másik erős angyalt leszállani az égből, aki egy felhőbe volt burkolva, a szivárvány pedig a feje felett. Ha megfigyelitek, ez Krisztus. Amen. Senki más nem lehet az. Az Ótestamentumban a szövetség angyalának van megnevezve. Most a zsidókhoz jön, mert a gyülekezet tökéletesít vele. Ez a 100%-osan igazság. Nem létezik olyan bibliai idézet, ahol Krisztust, mint a szövetség angyala lenne megjelenítve a gyülekezettel kapcsolatosan. Ő sok minden, de a szövetség angyalaként eljött az Úr a Sinai hegyre, és ott meghirdette a törvényt, ahogyan azt a tegnap este olvastuk az apostolok cselekedeteiben. A 7. fejezetben a szerző megerősítette ezt. Itt ez áll írva. Most eljön a zsidókhoz, mert a gyülekezet tökéletesítve lett. Az arca olyan volt, mint a nap, a lába pedig, mint a tűzoszlopok. A szövegtartalom folytatódik. Ti emlékeztek az angyalra a jelenések egyben. Ez ugyanaz a dolog. Angyal azt jelenti, hogy hírnök. Ő egy hírnök Izrael számára. A gyülekezet elragadtatott, vagyis elragadtatásra vár. Ő a gyülekezetért jön. Természetesen, hogy a gyülekezetért jön, és csak később fogja magát Izrael népének kinyilatkoztatni. Ezt pontosan jól tudjuk. De, ahogyan annak lennie kell, valószínűleg azoknak is, akik tévelyegni akarnak, ott kell, okot kell adni arra, hogy joggal tévelyegjenek, mert nem térnek vissza az igazság szavához, és talán minden kijelentést a Biblia fölé, a Szentírás fölé helyeznek. Hadd olvassam fel a 78. oldalról. A hét pecséttel lezárt könyv rejtelme, annak titokzatossága a 7. gyülekezet angyalának üzenete során tárul fel. Erre azt mondjuk, amen, a végidő itt van, Laodicea az utolsó gyülekezeti korszak. A 7. angyal elkezdett trombitálni, az üzenetek le vannak írva, hangszallagokon vannak rögzítve, és könyvformában is ki vannak adva. Aztán folytatódik a 3. bekezdés 2. részében. A titkok Istentől származnak, mert Isten ígéje feltárta előttünk Isten teljes kinyilatkoztatását. Ezzel tisztázódott az Istenség is, minden más is, minden titok, a kígyó magja, illetően és minden más egyéb is fel kellett legyen tárva. Most jön valami nagyon csodálatos. Most nézzétek, ezt nem én találom ki, hanem ez az így szól az Úr. Örülök, hogy éppen az Édenkertben történt titokról, a bűnbeesésről, a kígyó magjáról szóló megjegyzés után következik a következő kijelentés. Látjátok, ezt nem én találom ki, hanem ez az így szól az Úr. Ezt teljes szívemből és teljes lelkemből hiszem, minden korlátozás nélkül. Ami nekem egy kicsit gondot okoz, az a következő. Legalábbis igyekszem minden tekintetben Istennek adni a tiszteletet őszinteség által. Nem szeretném magamat semmilyen módon vétkessé tenni, sem a képmutatás, sem egy kétszínűséges politika révén. Isten és az ő nép előtt szeretném azt mondani, amiről meg vagyok győződve, és azt, amivel Isten előtt meg tudok állni most, és az ítélet napján is. Az utolsó részben, vagy az utolsó bekezdés második részében ez áll. Miután a pecsétek fellettek törve, és a titok ki lett nyilatkoztatva, lejön az angyal, a hírnök, Krisztus, aki az egyik lábát a száraz földre, a másik lábát a tengerre teszi, és a feje felett szivárvány van. És most jön a lényeg. Ne feledjétek, hogy a hetedik angyal itt van a földön emez eljövetel idején. Ha megengeditek, hogy őszintén megkérjelek benneteket, hallgassátok meg még egyszer, ami mondva lett. Miután a pecsétek fellettek törve, és a titok ki lett nyilatkoztatva. Csak hogy ez még a pecsétek feltörése előtt történt. Ez még a pecsétek felnyitása előtt történt. És a testvéreink egész Amerikában azt állítják és tanítják, hogy Krisztus lejött akkor, amikor a természet feletti felhő megjelent 1963. február 28-án, és hogy ez a jelenések 10. fejezetében írottak beteljesedése lenne, így ennek határozottan ellent kell mondanunk, mert nincs más választásunk. Mert akkor ott az lett intézve Branham testvérhez, kerekedj fel, és térj vissza Jeffersonville-be, mert elérkezett az idő, hogy meg legyen nyitva a hét pecsét. Csak hogy a hét pecsét még egyáltalán nem volt megnyitva, értitek ezt? Már most, ha itt az áll írva, miután a pecsétek fellettek törve, és a titok fellett tárva, eljön az angyal. Ez 100%-osan az igazság. 100%-osan igaz, mert ez a jelenések 10. fejezet. Az 5. fejezetben a könyv még zárva volt, aztán át lett véve a trónon ülő kezéből. És csak azután lettek megnyitva a hátoldalon lévő pecsétek, vagyis fellettek oldva. És csak azután lett kinyitva a könyv. És a jelenések 10. fejezete pedig feltünteti nekünk az Urat, mint a szövetség angyalát, aki egy nyitott könyvvel jön le. Nem egy lezárt könyvvel, egy nyitott könyvvel, azaz a pecsétek felnyitása után. És ez megegyezik azzal, ami itt le van írva. Csak hogy a Branham testvér a maga egyszerűségében azt mondja, ne feledjétek, a hetedik angyal itt van a földön, ennek az eljövetelnek az idején. Ezzel a jelenések 10-re utal, ahol a szövetség angyala leszáll. Ezzel összefüggésben egyszerűen azt kell mondani, szeretett Branham testvérünk, ez a te kívánságod lehetett, és kívánatos is lett volna számodra, de ez egyszerűen nem helyén való. Itt bátorságot kell tanúsítani. Nézzétek, vannak proféták, akik első személyben beszélnek, így Pál apostol is mondottaiban. Nem fogunk mindannyian elaludni, de bizonyára mindannyian át leszünk alakítva. Mindazonáltal ő mégis elalud. Noha azt mondta, hogy nem fogunk mindannyian elaludni. Ezt Istenre kell bízni. És hallgassátok meg, mi következik közvetlen ezután, a kijelentés után. Nevezetesen egy érv. És egy érv soha nem az így szól az Úr. Az érv közvetlenül az következő mondatban következik. Hasonlatosan, amikor János előterjesztette az ő üzenetét, ugyanabban az időben fellépett a Mesiás. János tudta, hogy meg fogja őt látni, mert be kellett mutatnia őt a népnek. Ez egy ér, egy állítás. János itt volt a földön, Krisztus itt volt a földön, az üdvösségnek földön kellett megvalósulnia, de most nem Krisztus személyes bemutatásáról van szó az ő testi megjelenésében. Most arról van szó, hogy Krisztus úgy legyen bemutatva számunkra, mint aki az aranygyertya tartó között jár, akinek a hangja felcsendül, amelyre mindannyian hallgatnunk kell. Ez a nagy különbség. Krisztus nem jön le erre a földre, hanem elénkbe jön a levegő égbe, és mi elragadtatunk ő elébe a levegőben, vagy a levegő égben. Itt aztán elmondja Branham testvér ismét úgy, ahogy helyes, közvetlenül néhány sorral később, talán 3 perccel később. Branham testvér nagyon világosan és egyértelműen mondja, figyeljetek, ez az egy angyal földi. Angyal azt jelenti, hogy hírnök, de itt egy olyan angyalról van szó, aki a mennyből száll le, vagy jön le, a szivárvány, vagy a színes íj fölötte van. Ez csak Krisztus lehet, ahogyan már a jelenések egyben láttuk a hét aranygyertyatartó között állva. És a negyedik fejezet harmadik versében ez áll. És az ott trónoló úgy nézett ki, mint a jáspis és a kárneolkő. És a trónt körbevette egy szivárvány, amely smaragdnak tűnt. És most elmondta szeretett testvérünk azt, amit a testvérek mind figyelmen kívül hagynak. És előfordulhat, hogy ezt még szemükre kell vetnünk nekik. Közvetlenül azután ez áll, és itt visszatér a tizedik fejezetben az eljövetel ideje után. 100%-osan igaz. Be kell vallanom, ezt is nagy belső sajnálattal mondom, hogy ezt a sort pontosabban és helyesebben kellett volna lefordítanunk. Hasonlóan Hermann Mengehez néhány helyen, ahol tanbeli pontokról volt szó, egy kicsit segíteni akartam azzal, hogy egyértelműbbé tegyem, szó szerint fordítva ez állít a 79. oldalon az utolsó előtti bekezdésben az első sorban. És itt visszatér a tizedik fejezetben az eljövetel ideje után. Először is az ő eljövetele, a mennyasszony hazavétele, majd az ő megismertetése a 144 ezerrel, amikor ő megismerteti a 144 ezerrel magát. Úgy gondolom, ezt nem kell tovább olvasnunk. Egyszerűen szükséges és fontos, hogy minden dolgot mindig visszavegyünk Isten igéhez, és hogy ne lehessen valamilyen kijelentést kiragadni az összefüggésből, hogy azzal kárt okozzon valaki. Nem csoda, hogy a testvérek azzal vádolnak engem, hogy nem hiszek megfelelően az ige üzenetben. Nyilván, hogy helyesen elhiszem. Csak valóban be kell kategorizálnom, ez a feladatom. Be kell legyen kategorizálva a Szentírásba, mert Isten ígéje kell, hogy legyen a végső és abszolút irányadó számunkra. Efelől nem akarok ítélkezni, hiszen tudjátok, hogy újabban ismét odáig fajult a helyzet, hogy az Egyesült Államokból érkező testvérek a sarkamban vannak, és ahol összejöveteleket tartok, oda követnek engem. Múlt vasárnap Zürichben ki lett osztogatva ez a meghívó itt, amelyben a jól ismert Perry Green előadó az Egyesült Államokból október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án fog szólni ugyanabban a népházban, ahol én is több mint 20 éve összejöveteleket tartok. Mindezt azzal a szándékkal vagy véleménnyel, hogy az emberek nincsenek felvilágosítva, vagy nem lettek bevezetve a teljes igazságban. Nos, ezt mégis merem állítani, annélkül, hogy mások fölé helyezkedném, vagy helyezném magam, hogy Isten megajándékozott bennünket kegyelemmel, hogy ne keverjük össze a dolgokat, hanem hagyjuk, hogy az Isten igazság maradjon, és Jézus Krisztus visszajövetelét nem lehet spiritualizálni. Ugyanaz a Jézus, aki felment a mennybe, ugyanúgy fog visszajönni, ahogyan felment a mennybe, ugyanazon a módon. Nem egy különös tanítás, nem egy kinyilatkoztatás, hanem ugyanaz a Jézus, az ő hús testébe keresztre lett feszítve, eltemetve és megtestesülten feltámadt, aki Tamásnak azt mondta, helyezd a kezedet az én oldalamba, és majd azt kérdezte, gyermekeim, nincsen-e valami ennivalótok? Nos, ugyanez a Jézus, aki 40 napig volt az ő tanítványaik, tartózkodott az ő tanítványaik között, aztán Betániába el is vezette őket, és ott felemeltetett előttük a mennybe. Ugyanazon a módon fog visszajönni, ahogy láttuk őt felmenni a mennybe. Így tanúskodik nekünk Isten ember az apostolok cselekedeti első fejezetének 11. versében. Szeretteim, ami bennünket érint, hadd olvassunk el még 2-3 bibliai idézetet, nevezetesen, hogy gyülekezetként Isten népekét visszatérjünk, mégis a szent visszatérhetnénk a Szent Szellem vezetésével, az íg és a szellem által, a bárány pére által, mint a megváltottak sokasága, oda kerülhetnénk, ahova Isten szeretné minket juttatni. A Jelenések második fejezetének második versétől. Ismerem a te cselekedeteidet, a te munkádat, és a te álhatatos kitartásodat, és hogy nem tudod elviselni a gonoszságot. Megpróbáltad, vagy megvizsgáltad azokat is, akik apostoloknak adják ki magukat, anélkül, hogy azok lennének, és hazugokat ismertél fel bennük. Az álhatatos kitartással is rendelkezel, és az én nevemért nehéz terheket hordoztál, és nem fáradtál el. Milyen csodálatos tanúságtéte lesz, először is minden jó dolog hangsúlyozva van, fel van sorolva, hogy nem tudod elviselni a gonoszságot, megpróbáltad, vagy megvizsgáltad azokat, akik apostoloknak adják ki magukat, anélkül, hogy azok lennének, és azokat ismertél fel bennük, az álhatatos kitartással is rendelkezel, és az én nevemért nehéz terheket hordoztál, és nem fáradtál el. Ó, bár csak mindannyiukról el lehetne ezt mondani. Aztán a negyedik versben mégis ez áll. De az a kifogásom van ellened, hogy elhagytad az első szeretetedet, vagy feladtad azt. Emlékezz tehát arra, hogy milyen magasságból estél le, és térj magadba, és cselekedd újra az első cselekedeteket, különben rád jövök, és elmozdítom a gyertyatartódat a helyéről, ha nem térsz önmagadba. Először a megtiszteltetés, a kitüntetés, aztán a feddés. Emlékezz tehát arra, hogy milyen magasságból estél le, és tér magadba, tér vissza az első szeretetedhez. Mi legalábbis én teljes meggyőződéssel hiszem, ahogy előzőleg már jeleztem és utaltam is rá, hogy az ős kereszténységi gyülekezet a mind. A kép mindenre és minden időre az is marad a Jézus Krisztus visszajöveteléig, mint a képnek kell maradnia. És a Jelenések könyvében az örökké érvényes evangéliumról az van írva, amely hirdetve kell legyen a végen minden népnek, nyelvnek és nemzetnek. Az evangélium nincs alávetve az idők változásának. Az ősi evangélium, amely az elején volt, a mai evangéliumunk kell legyen. Mert nem létezik egy más evangélium, csak Jézus Krisztus evangéliuma, sőt, némelyszer Isten evangéliumának is van megnevezve, amelyről Pál apostol azt mondja, hogy ez az én evangéliumom szerint. Isten evangéliuma, Jézus Krisztus evangéliuma, az ő evangéliuma lett. És erről azt mondja Galatákhoz írt levél első fejezetében, azt hiszem a 8. versben, amennyiben valaki egy más evangéliumot hirdet, azon átok van. Isten nem tűri a keveredést, és a tiszta mennyasszonynak a tiszta íke hirdetésből kell megszületnie. Jézus azt mondta annak idején, ti már tiszták vagytok az én szavam miatt, amelyeket szóltam hozzátok. Létezik tehát egy megszentelődés a Szent Szellemben, és létezik az ön megszentelődés is. A Szent Szellem általi megszentelődés így történik. Atyám, szenteld meg őket a te igazságodban, a te ígéd az igazság. A Szellem általi megszentelődés ott történik, ahol a Szent Szellem kinyilatkoztathatja a Szent ígét, és áthatolhat bennünket, és mi magunk is egy része leszünk az Isten igazságnak. És aztán már nincs többé helye a hazugságnak, aztán már nem vagyunk hajlamosak semmiféle mesére, amire csak akkor vagyunk hajlamosok, ha elveszítjük az igazság iránti szeretetünket. Akkor jönnek a mendemondák, jönnek a nemzetségkönyvék, jönnek a különböző tanítások, de ha megvan bennünk az igazság iránti szeretet, akkor megmaradunk az igazságban, és az igazság Isten ígéje, és ez az is marad. Apostolok cselekedetei negyedik fejezet, Apostolok cselekedetei negyedik fejezet, a 32. vers. Mindannyiunk számára nagyon jól ismert íge. Ám a hívők kélet lettek teljes közössége, egy szív és egy lélek volt. És senki sem nevezte vagyonának egyetlen részét sem kizárólagos tulajdonának, hanem mindent közös tulajdonnak tekintettek. Tovább lehetne olvasni, hogy milyen módon áldotta meg az Úr őket. Voltak emberek, akinek túl sok mindenük volt, több házzal rendelkeztek, eladhattak néhányat, akkoriban is éppen elég volt, mert ők is vártak a maguk idejében az Úr eljövetelére. És valószínűleg így lesz, vagy ugyanígy lesz a végén is. Nem a saját házunk építésével leszünk elfoglalva, hanem az Úr házával. Hogy az Ótestamentumban meg van írva, az Úr háza romokban hever, ti pedig mindannyian építkeztek, vagy mindannyian asztalhoz ültök és lakomáztok a házaitokban. Isten azt akarja, hogy az ő országát, az ő gyülekezetét helyezzük az első helyre, hogy időnk, mindenünk az övé legyen, és ő rendelkezhessen időnkkel velünk teljes erővel. Amen, természetesen, hogy amen. Szeretnék tovább olvasni az apostolok cselekedeteiből és a 17. fejezetből itt. Apostolok cselekedetei 17. fejezete, és pedig a 11. verstől. Itt a béreai emberekről ez áll. Ezek nemesebb lelkületűek voltak, mint a tesalonikai zsidók. Ezek teljes készséggel befogadták az ígét, és nap mint nap kutatták a szentírásokat, vagy kutattak a szentírásokban, hogy vajon minden így van-e. Ez egyszerűen a mi feladatunk is. Nem tehetünk másként. Ez a feladatunk, hogy a szentírásban kutassunk, hogy minden úgy van-e. Elolvashatjátok az apostolok cselekedetét 15. fejezetében. A 15. versben Jakab azt mondja, és ezzel összhangban vannak a próféták szavai, mert meg van írva. A testvér előzőleg már elmondta utalva tegnap estére, így Jakab tesz Jeruzsálemben. Ezután vissza akarok térni, és újra fel akarom építeni Dávid romba dőlt, összeomlott sátorát. Fel akarom emelni romjait, és meg akarom új. És magam akarom újjá létesíteni azt. Itt is tovább lehetne még olvasni. Egyszerűen csodálatos látni, hogy Isten ezen emberei milyen pontossággal osztályozták az írásokat. Nem csak, hogy le a kalappal előttük, hanem szívből hálát adok Istennek, hogy ilyen apostolok és tanítók voltak az ős kereszténységben. Nem teológusok, hanem Isten által küldött emberek, akiket a Szent Szellem vezérelt. A prófétákhoz hasonlóan ők is helyesen adták, vagy osztályozták a prófétai szót. Úgy hiszem, ugyanez vonatkozik ez időre most is. Nem Pál apostol tulajdoníthatta ezt magának, hanem az isteni elhivatás, Isten műve volt. És mivel Istennek mindig emberekre van szüksége, nem veheti igénybe a fákat, a szelet vagy a székeket, amelyeken ülünk, hanem Isten mindig emberekre van szüksége a kezdetektől fogva. És akkor nem az ember az, amit látni lehet, amikor az apostolok cselekedeteiben Isten nagyszerű csodákat is cselekedtett, és egyszer csak a pogányok azt mondják, Istenek szálltak le hozzánk, és emberi alakot öltöttek. Pál apostol egy pillanat alatt széttépte a ruháját, és így szólt, emberek, ne legyetek ostobák, mi is emberek vagyunk, mint ti, hanem a mennyek Istene tette ezeket a dolgokat. Az emberek nagyon gyorsan bálványimádókká válnak, de láthatjátok, hogy még ugyanolyan gyorsan meg is gondolják magukat azután. Először Isteneknek akarták megünnepelni ezeket az embereket, aztán később a város előtt megkövezték őket. Az emberek nagyon-nagyon gyorsan megváltoztatják a véleményüket. Ma még hozsannát, hozsannát kiáltanak magasztalva, legyen az, aki az Úr nevében jön, holnap pedig azt kiáltják, feszítsd keresztre őt. Ez az ember, ilyen az ember. Csak ha Isten átalakít minket, akkor leszünk igazán maradandó értékűek, és megőrizzük azokat a dolgokat, amelyeket Isten ránk bízott. Most egy szó mindannyiunkhoz itt, és ez valójában az egyetlen bibliai idézet, amelyet jelenleg ismerek, amelyben a testvérnők is meg vannak szólítva, és meg vannak nevezve. Mégpedig, hogy mit kell tenniük, és pedig a Titusban található, a Titus második fejezetének első versében. Itt sok minden van intézve hozzánk, hadd olvassuk el a Titus második fejezetének első versét. Te pedig mondd ki nyíltan, ami az egészséges tanításnak megfelel. Nevezetesen, hogy az idősebb férfiak legyenek józanok, jóra valóak, tisztességesek, megfontoltak, egészségesek a hitben, a szeretetben és az álhatatos kitartásban. Itt az idősebb testvérekről van szó, akik tapasztalattal rendelkeznek, és akik már egy hosszú útat tettek meg Istennel, szilárdan a hitben, a szeretetben, a kitartásban, és így tovább. Most pedig jön a harmadik vers, az idősebb nők is meg vannak szólítva. Hasonlatosan buzdítsd az idősebb nőket is, hogy viselkedésükben méltóság teljesek legyenek, nem rabjai a pletykának, ne legyenek túlzásba, a szivászatra hajlamosak, hasznos dolgok tanítói legyenek. Azért, hogy a fiatal nőket a józan kötelesség teljesítésre tanítsák, azaz, hogy szeressék férjeiket és gyermekeiket. Az ős kereszténységben egyszerűen úgy volt, hogy mindenre gondot fordítottak. Az idősebb nők feladata az volt, hogy tanítsák a fiatalabb testvérnőket, nevezetesen a gyakorlati életben, a férjükkel szemben, és hogy milyen feladataik vannak a családon belül. Nem arra, hogy a pódiumra álljanak és tanítsanak, hanem egyszerűen az élettapasztalatukból kiindulva mondják el a fiatalabb testvérnőknek, hogyan kell viselkedniük. Egy kérdés. Ha ez ma megtörténne, és egy idősebb testvérnő adna néhány jó tanácsot egy fiatalabb testvérnőnek, ami felbecsülhetetlen értékű, hiszen mi az idősebb generáció sokat drágán meg kellett fizetnünk, sok tapasztalatokat, néhány leckét el kellett viselnünk, és senki máshoz hasonlóan tanácsokat adhatnánk a fiataloknak és a fiatal felnőtteknek. Nyilván rengeteg tanácsom lenne, amit még mindenkinek átadhatnék, de ki az, aki elfogadná ma valamilyen tanácsot is? Amennyiben ma egy idősebb testvérnő felkeresne egy fiatal házaspár, amelynél fogva a férj talán még csak nem is tudna róla, de a testvérnőnek fontos lenne beszélni a fiatal friss házas hölgyel, vagy már előtte, és az üzenete körülbelül ez lenne. Testnőrő, van elég élettapasztalatom, ezt és ezt éltem át, másoknál is láttam, szívesen megadnám neked ezt és ezt a tanácsot, és szeretném csak útravalót adni neked. Mit mondanának erre a fiatal testvérnők? A feleltük ez lenne, ó, majd én megoldom a dolgot, hagyjál nekem békén, szépen, te leélted az életedet a magad módján, én majd élem az enyémet. Csak hogy én azt mondom nektek, ha Isten szava ezt így kifejezésre juttatja, akkor van valami mögötte, és talán ebből a szempontból is van némi bepótolni valónk. Aztán a negyedik versben olyan szépen áll tovább, azért, hogy a fiatal asszonyokat a kötelességtudatos életre tanítsák, hogy szeressék férjeiket, a gyermekeiket, hogy legyenek illedelmesek, szemérmesek, ügyes házvezetőnők, jó indulat és engedelmesek férjeiknek, hogy Isten ígéje ne legyen becsmérelve. Előfordulhat ugyan, hogy szánkkal ugyan dicsőítjük és magasztaljuk Isten ígéjét és az Urat is ezért, de valójában nem ültetjük át a mindennapi életben a mondottakat, és így a becsmérléshez vezet az egész. Most még egy szó a férfiakhoz. A fiatal férfiakat hasonlóképpen arra buzdítom, hogy legyenek megfontoltak. És mutass te magad minden tekintetben példát nekik a hasznos cselekedetekre. A tanításban mutass hitelességet, méltóság teljes komolyságot, egészséges, fedhetetlen beszédet azért, hogy minden ellenfél megszégyenülve érezze magát, mert nem tud ránk semmi rosszat mondani. Úgy tűnik, hogy az apostol minden. Az apostolnak mindenre kiterjedt a figyelme, vagyis Isten szelleme mindenre emlékeztette. Hiszen a gyülekezet emberekből tevődik össze, és az emberek közül egyesek házasok, mások családban élnek, családi viszonyban élnek, és ha a családi élet megvan áldva, akkor a gyülekezet is megvan áldva. Lényegében az a fontos, hogy Isten teljes áldása valóban visszatérhessen a gyülekezetébe. És éppen ezért megkérném az idősebb testvéreket, az idősebb testvérnőket, hogy imádságos lelkülettel olvassák ezt az ígeszakaszt is. Talán valahol helyén való lesz egy jó tanács és egy útbaigazítás. Isten minden bizonnyal felhasználhat minket erre is. Hadd térjük vissza a Róma beliekhez írott levélhez, a Róma 15-höz, majd a Róma 12-höz. Az egyik részét már hallottuk, mégis fel szeretném olvasni a Róma 15. fejezetéből a 7. versét. Ezért fogadjátok el egymást szeretetben, ahogy Krisztus is elfogadott benneteket Isten felmagasztalására. Nekünk az a kötelességünk, vagy feladatunk, hogy elfogadjuk egymást, ahogyan Isten is elfogadott minket a Krisztusban. Aztán tovább folytatja, hogy a körülmetélés és így tovább, hogy egyszerűen nincs különbség, ne legyen különbség téve, hanem mindazok, akik Istenhez tartoznak. És ez a korintusiakhoz írt levélben is benne van, sem a körülmetélés, sem a körülmetéletlenség nem irányadó. Vagy talán a Galatákhoz írt levélben van benne, hanem a szív körülmetélése, azaz egy új teremtés, és ha valaki a Krisztusban van, akkor egy új teremtés. Ezért fogadjátok el egymást szeretettel, ahogy Krisztus is elfogadott benneteket Isten dicsőségére, vagy felmagasztalására. Nem csak másoknak vannak sajátosságai, nekünk magunknak is, mindenkinek egyen-egyenként. A szükséghelyzet azonban csak abban áll, hogy a szemünket nem önmagunkra, hanem másokra szögezzük, és ha beletekintünk az égetűkrébe, akkor felismerjük, miben áll a szükséghelyzetünk, és Isten ebben is segíteni fog nekünk. A Rómaiakhoz írt 12. fejezetből szeretném felolvasni a 3. verstől. Itt azt ír a Pál apostol az Úr gyülekezetének. Így felszólítalak mindnyájatok a nékem adatott kegyelem ereje révén arra, hogy ne vélekedjetek magatokról magasabban, mint ahogyan illik, hanem legyetek megfontoltak abban, hogy egy körültekintő önértékelésetek legyen, a hit mértékének megfelelően, amelyet Isten mindannyiótoknak kiosztott. A hit mértékének megfelelően, és a hitnek kell, hogy legyen ígérete. Isten ígéjén kell alapulnia. Hadd legyünk ténylegesen megfontoltak önértékelésünkben. Senkiben ne uralkodjon az önteltség vagy önhétség, senki ne tartsa magát magasabbnak, mint amilyen. Éppen ellenkezőleg, hiszen a Szentírás azt mondja, hogy egymást becsüljük magasabbra, másikat magunknál magasabbra, és itt folytatódik. A hit mértékének megfelelően, amelyet Isten mindenkinek kimért, mert ahogy az egy testünkben sok tagunk van, de a tagok nem mind ugyanazt a szolgálatot végzik, úgy mi is sokféleségünk ellenére egyetlen egy testet alkotunk a Krisztusban, de egymáshoz viszonyítva tagok vagyunk. Megértitek-e, hogy miért kell elfogadnunk egymást, ahogy Isten is elfogadott minket Krisztusban? Hiszen ugyanazon test tagjai vagyunk, egy fejnek alárendelve, és a hatalom egyedül a fejtől származik. Nem az egyik tag uralkodik a másikon, hanem a fej rendelkezik az egész test felett, minden tag felett. Aztán az 5. versben így folytatódik. Úgy mi is, sokféleségünk ellenére egyetlen egy testet alkotunk Krisztusban, de egymáshoz viszonyítva tagok vagyunk, mégpedig úgy, hogy a kegyelmi ajándékokkal rendelkezünk, amelyek a nekünk juttatott kegyelem szerint különböznek egymástól. Ezért tehát, aki a prófétai beszéd ajándékával rendelkezik, maradjon összhangban a hit mértékével. Aki a gyülekezeti szolgálat ajándékát kapta, az gyakorolja azt szolgálatokkal, aki a tanítás ajándékával rendelkezik, az használja azt tanítóként. Ha valakinek megvan a buzdítás ajándéka, az gyakorolja a buzdítást. Aki a jótékonyságot gyakorolja, azt tegye azt egyszerűségben. Ha valaki a vezetőségben van, az mutasson megfelelő buzgalmat. Aki irgalmasságot gyakorol, azt tegye azt örömmel. Ha a Szentírást olvassuk, semmi sem maradt ki, semmi. Minden terület érintve lett, és hálás vagyok Istennek, hogy annak idején felmerültek a legkülönbözőbb problémák, amelyekkel Pál apostol és a többi apostoloknak foglalkozniuk kellett. Azért, hogy az egész időre vonatkozóan legyen egy pontosítás, egy válasz, egy kötelező érvényű válasz. És ma ugyanaz a válaszunk, mint akkor az elején. Amint tudjátok, az 1. Korintus 12. 4-től tartó 11. versében Pál apostol az összes szellemi ajándékot felsorolja, vagyis az, hogy a szellem kinyilatkoztatása mindenkinek közjó érdekében adatik. Minden a felépítésre, minden egyhangúságban, minden egyetértésben. Ne előzze meg az egyik a másikat, hanem engedje át a másiknak az elsőbséget, és ne tartsa csak a saját dolgát szem előtt, hanem úgy szintén a másikét is. Hányszor azt kívántam már, hogy az evangélisták annak idején, amikor Branham testvér még élt, felismerték volna, hogy nem a saját birodalmukat kell építeniük Isten birodalmá belül, hanem részt kellett volna venniük ugyanabban az íge hirdetésben, ha más szolgálatban is, de ugyanabban a dologban, ugyanabban az ügyben. Mindazonáltal ők nem ismerték fel az isteni meglátogatásuk napját, örültek ugyan a nagyszerű dolgoknak, amelyeket Isten tett, de váltottak, de nem váltottak át az ő útjára, nem hagyták magukat tantételileg korrigálni. Éppen ellenkezőleg aztán megvetéssel tekintettek Isten emberére, mert azt hitték, hogy ő másképp tanít, mint ők, és mert másképp tanított, mint ők, és ők azt, amit ők tanítottak, helyesnek tartották, hiszen a római egyháztól származott minden, és az összes szabad egyházon és egyházon keresztül elöröklődött, amíg el nem jutott hozzájuk is, ahelyett, hogy megértették volna, és a Szentírást kutatták volna, hogy valóban így van-e. Én készítettem egy jegyzetet magamnak, amelyet még be kell illesztenem a könyvbe. Egy jegyzetet. Mi nem hiszünk egy három személyű Istenben, hanem egy személyes Istenben, egy egyetlen egy személyes Istenben, aki a mennyben atyaként, itt a földön a fiúban és a gyülekezetben a Szent Szellem által kinyilatkoztatja magát. Nem hiszünk egy szent apostoli katolikus keresztségben sem, egy képletben, hanem hiszünk a szent keresztségben, ami Úrunk Jézus Krisztusunk szent nevében. Így lett gyakorolva a bemerítkezés az őszkereszténységben, és így fogunk keresztelni mind végig, amíg el nem jön az Úr. És minden, amit gyakran áttekintenénk, vissza kell legyen állítva az eredeti állapotába, és nekünk vissza kell térnünk Jeruzsálembe, és pedig a Sion hegyéhez. Egyébként ne feledjétek, amikor márciusban Izraelbe utazunk, hogy felmegyünk a felső oszlopcsarnokba, és tudjátok, hogy a felső oszlopcsarnok valójában a Sion hegyén van. A felső oszlopcsarnok az a terem, ahol az utolsó úrvacsora meg lett tartva, ott, ahol az utolsó úrvacsora történt, ott történt a Szent Szellem kitöltetése is. Amennyiben ismeritek a leírást és a helyszínt, akkor pontosan tudjátok, a felső oszlopcsarnok a Sion hegyén található. És már Ézsás próféta is megmondta, Isten szava a Sion hegyéről fog kiindulni, és a tanítás Jeruzsálemből. Nem Rómából. Ez valóban belső meghatottságtól való sírásra készíteti az ember, és fel kell tenni a kérdést, hogy ezek az emberek hogyan olvassák egyáltalán a Bibliát. Minden bizonnyal nem a Szent Szellem kinyilatkoztatásával, hanem a hagyományokba belegabajodva olvassák a Szentírás, és nem azt olvassák, ami megvan írva, hanem azt, ami a fejükben van. Valóban úgy van, hogy néha szinte felemészt az Úr buzgósága, amennyiben látom, hogy a világosságot sötétséggé, az igazságot pedig igazságtalansággá teszik. Istent és az élőisten gyülekezetét érvénytelennek tartják, magukat pedig érvényesnek. Pedig éppen ellenkezőleg van. Isten az igazmondó, és mindazok, akik Isten oldalára állnak, Isten szavahihetőségét élvezik. Nem a saját szavahihetőségüket, hanem Isten szavahihetőségét. Kik vagyunk mi, hogy egyáltalán azt állítsuk, hogy szavahihetőek lennénk? Egyedül Isten az, aki mindörökké szavahihetően igazságos. Hadd foglaljuk össze. Az Úr oda fogja juttatni az ő gyülekezetét a végén, ahol a kezdetben volt, felvértezve, felruházva a Szent Szellem erejével, mind a 9 szellemi ajándékkal, mind a 9 szellemi gyümölccsel, mind azokkal a szolgálatokkal, amelyeket ő a gyülekezetbe helyezett. Egy visszaszolgáltatása mindannak, ami az elején volt, a végén is meg kell, és meg is lesz, mert Isten így ígérte meg. Ezzel az ígével összefüggésből eszembe jutott az a gondolat, hogy milyen csodálatos módon vezette Isten itt a dolgokat, hiszen tudjátok, amikor az Úr tesz valamit, annak idején Jeruzsálemben is, akkor 16-17 különböző nemzetből jöttek össze az emberek, egyszerűen ott voltak, abban az órában, amiben Isten kinyilatkoztatta magát. Feltevődik bennünk most a kérdés, hogy miért éppen ezen a helyen, valószínűleg úgy, ahogy a Földön sehol máshol összehívja az Úr a testvéreket minden névből, nyelvből és nemzetből. Én szeretném itt kifejezésre juttatni az örömömet és a hálámat, hogy az Úr így rendezte a dolgokat, így vezette, így alakította, hogy megnyíltak az ajtók. Én nem tudom, hogy sokan számítottak erre, én már elég régóta előre jeleztem azt, hogy a Szentírás beteljesülését szem előtt tartva ennek be kellett következnie. Mégis hálásak vagyunk az Úrnak, hogy a különböző nyelvek képviselve vannak itt ezen a helyen. És amikor olyan testvérek jelentkeznek, akiknek a német nyelvtani tudása nem olyan tökéletes, mégis tudjuk, hogy amit a Szentírásból mondanak, az tökéletes. És éppen ez a lényeg. Nem az, hogy a német nyelv helyesen legyen alkalmazva, hanem hogy az íge legyen helyén valóan alkalmazva. Ez a lényeg. Természetesen örülünk minél tisztábbannál jobban, mert ebben az országban élünk, és minél jobban elsajátítunk egy nyelvet, annál jobb. De ebben az összefüggésben szeretném valamennyi testvéreimet bátorítani, hogy velünk együtt törtessenek előre. Engedjétek meg nekem a végén összefoglalóan a hálámat kifejezésre juttatni az Úr iránt. Örülünk mindazoknak, akik eljöttek, akik itt megtalálták földi és szellemi otthonukat. Azt kívánjuk, hogy jól érezzék magukat. Ha különböző nyelvekre gondolok, aztán eszembe jutnak azok a testvéreink, akik a CSSR-ből Csehszlovákiába költöztek ide, eszembe jutnak a kír testvérek, akik Romániából költöztek ide, és sokan másokra, most pedig ti, akik Oroszországból jöttetek, mi lesz a mi feladatunk? A különböző nyelveken Lengyelországból, igen, Kupka testvérünk és Kupka testvérnő olyan jól fordítanak, hogy valóban nincs mit javítani rajta. Isten mindent egészen csodálatos módon összehangol. Nem a mi érdemünkért, hanem az ő nevéért, az ő országáért, hogy minden az ő nevének tiszteletére történjen. Tényleg szeretnénk, hogy mindenki jól érezze magát. Azt is kifejezésre szeretném juttatni egyszer. Nem mindenki látja, talán nem tűnik fel mindenkinek, hogy mi minden van itt elvégezve. Valamikor, ha egyszer lesz egy kiadványunk, meghívunk benneteket, hogy tekintetbe vegyétek, mennyik kezek dolgoznak itt. Végzik a munkát. Nem csak azok kezei, akik a nyomdában, az irodában és így tovább dolgoznak, hanem mindazok, akik rendelkezésre állítják magukat, hogy teljes erővel Isten munkát végezzék. Ha arra a testvérnőkre gondolok, akik konyhában dolgoznak, akik a testvérnőkre, akinek az feladataik vannak minden területen, akkor szívből hálásak vagyunk Istennek mindenért. A testvérekért, akik fordítanak, és úgy tűnik, hogy mindenki megtalálja a helyét. Amikor Kupka testvér megérkezett, átadtuk neki a helyét, és Tenke testvér szerint szeretném itt egészen hivatalosan is kijelenteni, neked is átengedjük a helyedet, hogy velünk együtt válvetve részt vehess mindabban, amit Isten tiszteletére tehetünk. Ha a Schmidt testvérekre gondolok, mennyi időt áldoznak itt fel, és sok mindent van, amit nem is látunk. De a legnagyobb köszönettel Istennek tartozunk. Szeretett Rusz testvérünkért és Schmidt testvérünkért. Ők viselik a legnagyobb terhet, ha tudnátok, mi mindent magukra vállalnak ezek a testvérek. Mindenki valóban mindenki teljes erejéből megteszi, amit tenni lehet. És ezt el szeretném mondani nektek, hogy egyikünk sem veheti át a másik helyét. Mindenki csak ott lehet hasznos, ahol Istennek szüksége van rá. Csak ott, sehol, máshol, nem egy más helyen. Foglald el azt a helyet, amelyet Isten szánt neked. És akkor te is meg leszel áldva, és áldás leszel mindenki számára. Ha Júri testvérünkre gondolok, aztán eszembe jut az orosz nyelvű könyv, igen, Isten sok tehetséget hozott ide, és mindennek megvan a maga értelme és célja. Ő áldjon meg mindannyiunkat. Látom, hogy a román testvéreink is itt vannak. Isten áldjon meg mindnyájatokat. Őszintén örülünk mindannak, amit Isten tesz. Isten az Úr gondoskodjon arról, hogy nem csak szelleminek, hanem földi értelemben is minden a helyére kerüljön, rendezett legyen, és mégis valahogy, valamikor az Úr mindannyiunkkal elérje az ő fennhatóságát, és az erősek hordozzák a gyengéket, vagy hordozzák a gyengék gyengeségeit, hiszen Isten a szeretet, ahogy olvastuk az ígehíret, és végső célja a szeretet. És ez a szeretet a gyakorlatban is át kell legyen ültetve. És Isten meg fog áldani minket, és velünk lesz mindannyiunkkal. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Amen.